kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Soha nem látott mélységbe süllyedt a hazai biztonsági üzemanyag tartalék márciusban, derül ki a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség legfrissebb adataiból, amelyeket a G7 ismertetett. A számok alapján a benzinkészletek 4/5, a gázolajkészletek közel 3/4 eltűnt, miután a kormány felszabadította a stratégiai tartalékokat. A háttérben több tényező áll. Március végén gázolajból mindössze 144 ezer tonna maradt, ami 400 ezer tonnával kevesebb a februári szinnél. Ez azt jelenti, hogy a készlet mintegy 3/4 rövid idő alatt felhasználták. A benzinnél még markánsabb a visszaesés, a február végi közel 270 ezer tonnából alig 55 ezer maradt. Ez 80%-os csökkenést jelent. A tartalékok ilyen ütemű apadása azt is felveti, hogy ha a folyamat folytatódott, akár teljesen ki is ürülhettek a készletek. Az Európai Bizottság 27 feltétel teljesítését várja el Magyar Pétertől, ezekhez köti 35 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás feloldását, írja a Financial Times híradása nyomán az Economics. A gazdasági lap szerint várják a korrupció ellenes ellenőrzéseket és az Orbán korszakbeli uniós szabályokat sértőnek ítélt döntések visszavonását, a menedékkérők kezelésétől kezdve az akadémiai szabadság biztosításáig. Kulcsfontosságúnak tartják, hogy Magyarország feloldja Ukrajnának a 9 milliárd eurós hitel blokkolását és az Oroszország elleni következő szankciók vétóját. Szintén fontos Magyarország bírósági rendszerének és biztonsági szolgálatainak reformja, valamint a legnagyobb közintézmények és állami vállalatok vezetőségének leváltása. Az új kormány dönteni fog az eurócsatlakozás céldátumáról, jelentette ki Magyar Péter. A Tisza elnöke Magyarország érdekének nevezte, hogy itthon is bevezessük a közös európai devizát, mert az stabilitást tud nyújtani. Elmondta, megnézik a költségvetés valós helyzetét, az ország nemzetközi kötelezettségvállalásait, tartanak egy gyors szakmai és társadalmi egyeztetést, utána döntenek a dátumról. Személyes egyeztetése hívta az országgyűlésbe jutó pártok vezetőit a köztársasági elnök, a találkozóra holnap kerül sor. Sólyog Tamás ezt a közösségi oldalán tudatta. A parlamentbe a Tisza párt, a Fidesz és a Mi Hazánk jutott, így a meghívás Magyar Péter, Orbán Viktort és Torockai Lászlót érinti. Magyar Péter a Tisza választási győzelme után már vasárnap este sürgette az államfőt, hogy bízza meg őt kormányalakítással, és követelte, hogy utána mondjon le. A Fidesz közösségének újjászervezésére készül a választási vereség után Orbán Viktor, aki azt is bejelentette, hogy április 28-án országos választmánygyűlést tartanak. A közösségi oldalára feltöltött videóban közölte, az a tervük, hogy a szavazóikkal együtt megvédik a nemzeti oldal vívmányait, a következő hetekben újjászervezik magukat, elmennek minden választókerületbe, összehívják az önkénteseiket, aktivistáikat és jelöltjeiket. Torockai László a Facebookot és Instagramot üzemeltető Meta beavatkozása miatt megóvja a választást. A Mi Hazánk pártelnöke az ATV műsorában azt mondta, nem volt biztosítva az esélyegyenlőség. Ő egyébként már jóval a választások előtt közölte, hogy az eredménytől függetlenül megteszi ezt a lépést. Alekszandar Vučić szerb elnök reagált Magyar Péter tegnapi kijelentéseire a Szerb Köztelevízió esti híradójában. Magyar Péter előbb úgy fogalmazott, tudja, ki áll a magyar-szlovák-szerb együttműködés mögött. Vučić erre válaszul visszakérdezett, majd kijelentette, nem kívánja minősíteni a felvetést, hogy ne rontsa a Magyarországgal való kapcsolatokat. A szerb elnök kitért a magyar határ közelében talált robbanóanyagok ügyére is. Azt mondta, a vizsgálatot a szerb hatóságok végzik, és annak eredményeiről később tájékoztatást adnak. Hozzátette, a nyomozás során több félrevezető nyom is felmerült, egy pristinai telefonszámot is említett. Az amerikai alelnök azt a meggyőződését fejezte ki, hogy az amerikai kormányzat bizonyosan jól együtt tud majd dolgozni Magyarország következő miniszterelnökével, ugyanakkor sajnálatát hangoztatta Orbán Viktor kormányfő választási veresége miatt. J.D. Vance a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban reagált a Donald Trump elnök vezette adminisztráció részéről először a magyarországi választások eredményére. Orbán Viktor egyik azon kevés európai vezetőnek, aki hajlandó ellenállni annak az európai bürokráciának, amely rosszul viselkedik az Egyesült Államokkal, ismertette budapesti látogatásának okát. Végül az időjárásról. Változóan borús lesz az ég holnap, keleten kevesebb, nyugaton több felhővel, néhol zápor kialakulhat majd, a szél pedig többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet kedden hajnalban 8-10, napközben aztán 20-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A hangyák világa számunkra idegen világ. Nehéz megérteni az önfeláldozásukat, kérlelhetetlenségüket. Ezek az apró lények jéghideg logika mentén működnek. A szeretet, önzés, becsvágy, szégyen számukra üres fogalmak. Nem az egyet szintjén kell őket vizsgálni. A hangyafészek minden egyes egyede ugyanis egy szuperorganizmus részét képezi. A kolónia az, ami él, növekszik, szaporodik, sőt gondolkodik és döntéseket is hoz. A rovarvilág mai napig számos felfedeznivalót tartogat számunkra. A kutatók újabb és újabb fajokra bukkannak, és folyamatosan érdekes jelenségeket és viselkedést fedeznek fel a rovarok életében. Így találtak rá olyan rovarokra, amelyek megtanultak hangyául. Ez vajon mit jelent? A választ Cserepes Miklós természetvédelmi mérnök hallgató mondja el.
Akik megtanultak hangyául, hát ez azt jelenti, hogy bizonyos adaptációkat fejlesztettek ki ezek a fajok, különböző kémiai, morfológiai és viselkedésbeli adaptációkat. Így mondhatni, egy ilyen hangyaszerű áruhát húznak magukra, és így a hangyák pedig a kolónia tagjainak érzékelik őket, így etetik, védik, gondozzák őket.
Most kimondok egy csúnya szót, ne gondolja senki semmi rosszra, te majd elmagyarázod, de valójában már el is magyaráztad, hogy mit jelent. Mirmecophil fajokról volt szó. Kik ők?
Ezek olyan fajok, amelyek bizonyos fejlődési szakaszaiba hangyákkal élnek, hangyákhoz kötődnek, oly mértékben, hogy a fejlődésük során nem tudnak a következő fejlődési szakaszukba lépni. Hát ugye a bogaraknál jelen van egy ilyen fejlődési szakasz, hogy a tojás, lárva, báb és imágó, és nem tudnak a hangyák segítsége nélkül a következő alakukba lépni.
Egyről a kettőre mondhatjuk így. Akkor ki vannak szolgáltatva a hangyáknak, vagy a hangyák vannak kiszolgáltatva nekik?
A hangyáknak vannak ők kiszolgáltatva, hát függenek a hangyáktól az életük.
Tehát akkor ők igazából csak elvesznek a hangyáktól, ez nem egy szimbiózis.
Igen, hát leginkább elvesztek a hangyáktól, bár egyes fajok különböző cukros nedveket adnak a hangyáknak a gondozásukért. Megfigyelhető egy ilyen bizonyos koevolúció, hogy egyes hangyafajok változtatják időről időre a hangukat, mert hangyák bocsátanak ilyen alacsony frekvenciájú hangot, ezt időről időre változtatják, nagy, hát milliós évek távlatokba kell gondolkodni, és egyes fajok meg pont ezt használják ki, hogy a királynő akusztikus hangját utánozzák, például a hangyaboglárkák.
Tehát megtanulnak hangyául.
Igen, megtanulnak hangyául.
Na akkor menjünk, vagy maradjunk a hangyaboglárkánál. Ő lesz most az ászlós hajója a mirmekofélfajoknak.
Hát hangyaboglárkákból 4 hazai faj él nálunk. A nagypöttyös boglárka, a kispöttyös boglárka, a szürke hangyaboglárka és a sötét aljú hangyaboglárka eléggé sajátos életmódot folytatnak. Így akkor így elkezdem így a életét magának a lepkének. Egy lepke, igen, boglárka lepke. A nőstény ráhelyezi bizonyos tápnövény fajok virágzatára a tojását, ott a hernyó kikel, a első 3 lárva stádiumot a magkezdemény fogyasztásával tölti, utána a negyedikbe elhagyja a tápnövényét, mondhatni leveti magát a tápnövényről. Ez a legkritikusabb időszak a számára, ilyenkor nagyon ki van téve a ragadozóknak, és ideális esetben, hogy leesett a tápnövényről, idézőjelben leesett.
Ekkor még csak egy hernyó, ugye?
Igen, egy hernyó, még hernyóról van még szó. Egy bütykös hangya faj megtalálja, és beviszi a bolyába. Ott elkezd bizonyos szénhidrogéneket termelni, ami ilyen kémiai áruhát biztosít neki.
De miért viszik be? Megenni?
Igen, azzal a céllal, így ilyen raktározás céljából, meg kicsit már ekkor is egyes fajoknál már megfigyelhető ez a szénhidrogén, ilyen szűk gazdakörrel rendelkező fajoknál, már a gazdafajjal való találkozás előtt tudják szintetizálni ezeket a szénhidrogéneket, és utána meg magától felveszi ezt a szagát, ha bekerül a bolyba, felveszi a boly szagát, így utána meg már elkezdik etetni is a boglárkákat.
Nyilván megtanul hangyául, megtanul talán gondolkodni is hangyául. Mi akármilyen okosak is vagyunk, de hangyául nem tudunk megtanulni, gondolkodni. Tehát mit gondol egy hangya, amikor etet egy ilyen nagy szőrös hernyót?
Hát nem szőrös ez a hernyó annyira. Kétféle stratégiát követnek amúgy a hernyók, ezt kifelejtettem. Vannak úgynevezett ragadozó életmódot folytatók. Ezek a hangyáknak a fiasítását, itt a lárvákra, a hangyalárvákra kell gondolni elsősorban, azokat fogyasztja. Vagy van még egy ilyen úgynevezett kakukk életmód is, ahol a hangyák etetik ezeket a hernyókat.
Ez az utóbbi a boglárka esete?
A boglárkáknál mindkettő előfordul. Vagyis a sötét aljú az átmenetet képez a kettő között, a hazai fajokat tekintve. A nagy pöttyös és a kis pöttyös az ragadozó életmódot folytat, még a szürke és hangyaboglárka pedig az kakukk életmódot folytat. Ez a kakukk életmód a utóbbi 5 millió évbe alakult ki az evolúció során. Ez valamivel sikeresebb, mivel egy bolyban akár 8-at is fel tudnak így nevelni, míg a ragadozóból csak 1-2-t. Mert a hangyák azért lelkesen etetgetik őket, motiválja őket, hogy jó, jó nagy fiasítás, jó nagy egyedek ezek, amiket nevelgetnek, majd aztán csalódnak benne, mikor kirepül belőle a lepke. De a lepke nem is termeli ezt a speciális szénhidrogént, meg nem is adja ki ezt a jellegzetes hangot, úgyhogy már neki nagyon menekülnie kell a bolyból. Ezért fel is megy bábozódáskor a bolynak a felsőbb részeire.
Érdekes. Gondolom, külön nagy öröm a hangyabolynak, amikor ezek végül kirepülnek. Beszéljünk még más állatokról, amelyek így kihasználják a hangyákat. Mert ugye a hangyák az is szorgalmasak, vagy ez téfit?
Hát igen, eléggé szorgalmasak, nagyon tevékenyen dolgoznak, gyűjtik az élelmet. Ez azzal magyarázható, hogy egy ilyen nagyon szervezett tevékenységnek, ennek megvan a saját neve, szuperorganizmusként nevezik őket, ezt a fogalmat elsőnek James Hackel alkotta meg 1700-as években. Az azt jelenti szemléletesebben, hogy megértsék a kedves hallgatók, hogy képzeljünk el egy fát, ezt jelképezi a boly, és a bolynak a tagjai alkotják az egyes fának a részeit, például a dolgozók alkotják a fának a lombját, meg a szállító részeit, ők behozzák a táplálék egy elég jelentős részét így, és a ivaros egyedek pedig, azaz a hím és a szűz királynő alkotja a virágot, aminek ha a földbe hull, azaz a termés a földbe hull, akkor abból új boly lesz, az az új kolónia.
Szép, szinte költői megfogalmazása a hangyáknak.
A gyökerek pedig a királynőt és a fiasítást jelképezik, ez jelenti a bolynak a stabilitását és a jövőjét.
Nem szép dolog kihasználni a kisebbet. Mutassunk meg még egy-két fajt, amelyik érdekes, és igazából a hangyákon élősködik, legalábbis egy darabig.
Például erre egy jó példa a vaskos pamacsos holyva, ami a teljes fejlődésében kötődik a hangyákhoz, ez az érdekessége.
Ez is lepke?
Nem, ez egy bogár. Különböző vörös hangyafajokhoz kötődik, azon belül is a vörös rabszolgahangyához.
Ennek már neve is olyan beszédes.
Igen, hát vannak itt a hangyáknál, vannak még ilyen szociálparazita fajok, vannak vörös hangyák közt egyes rabszolgatartó hangyák, például a Amazon hangya, ami magától nem képes az életre, nem tud táplálkozni se rendesen, meg a fiasításának felneveléséhez szükségesek más dolgozók, ezek a rabszolgahangyák, ezek általában más formika fajok.
Az micsoda?
A vörös hangya fajok, ez csak már latinul mondom, azért bekavar. Hát az Amazon hangyának egy eléggé sajátos ilyen sarló alakú rágói vannak, ezért nem tudja részben a fiasítását etetni. Ennek a királynőnek is az életének a megkezdése a rajzás után úgy kezdődik, hogy meglátogat egy rabszolga hangya fajnak a boját, meglátogatja, ott leöli a királynőt, és ott felveszi a szagát annak a királynőnek, és utána már a saját utódait fogja az a boly felnevelni. Persze ezek a rabszolga hangya fajok, ezek idővel a számuk lecsökken, ekkor megtámadnak más rabszolga hangya fajokat, ezeket kiszemelik, és van egy ilyen sajátos fegyverük, ilyen pánik feromon, amit termelnek így a hangyák, akkor egymásra rátámadnak. Több ezres kolóniát kell elképzelni, ez is eléggé szerepel néha természetfilmekben.
Ez egy háború.
Ez egy háború, igen. Igen.
Akkor nem csak egyes rovarok úgymond tolnak ki a hangyákkal, hanem a hangyák néha egymással is.
Igen. Hát ezek ilyen szociálparazita fajok, úgy nevezik őket, amik a társas rovarokon valamilyen módon élősködnek. Vannak itt hangyák is. Van ez az Amazon hangya, de vannak egyes olyan kis sárga hangya, ha jól emlékszem, talán úgy hívják, amik így kullancsként élnek, kullancszerűen ragaszkodnak egyes hangyafajok királynőjéhez. Itt ezeknek nincsen saját dolgozójuk, csak hímek és nőstények vannak.
Térjünk vissza a holyvához, ugye? Mert ott, igen, ott elakadtunk, onnan kanyarodtunk el az Amazon hangya felé.
Igen, hát a holyváknak a lárvája a fej részéről ilyen sajátos szekrétumot, ilyen folyós anyagot bocsát ki, amit a hangyák viselkedését befolyásolja. Így nevelik, megszeregetik őt.
Szeretgetik? Tud-e a hangya szeretni?
Hát azért nem annyira tud szeretni. Hát ilyen nagyon hidegen működő lények ők, nagyon programozottak, mondjuk így, és ezek a lárvák, a hangyalárvákat fogyasztják meg a trofalaxis útján, a hangyák szociális táplálkozásából, ilyen kakukk életmódszerűen táplálkoznak.
És a végén elhagyja a bolyt, ugye kimászik?
Nem, ő végig a bolyban marad, imágó alakban is. Az imágó a hangyák számára vonzó vegyületeket állít elő, amit a potrok oldalán választ ki. Ez kábítószerként hat a hangyákra, rá is függhetnek, és ez akár még a lárvákhoz eljutva, a hangyalárvákhoz eljutva, a trofalaxis útján fejlődési rendellenességet okozhat ilyen királynőszerű dolgozókat.
Ez már nagyon érdekes és nagyon bonyolult, de akkor végül ez a holyva, ez ott is hal meg a bolyban?
Hát nem hagyja el a bolyt, de vannak más ilyen pamacsos holyvafajok. Ő a Lumec hosszoides trumosa volt, a vaskos pamacsos holyva. Ő csak formika fajokhoz kötődik, míg más fajok, a Lumec husza, nem betartozó holyvák, ők pedig váltogatják a bolyokat. És néha itt is megfigyelhető, itt a vaskos pamacsos holyvánál, hogy váltogatják a bolyokat, hogy más bolyt keresnek fel.
Olyan sok boly van? Hol? A réten, az erdőben?
Hát mindenfelé vannak bolyok. A hangyák a leggyakrabban előforduló élények a Földön, mondjuk így. A zoomassa, az állati tömegnek ők alkotják a 40%-át.
Itt ez akkor ez a hangyák bolygója?
Hát mondhatjuk így, a hangyák bolygója. Ez a zoomassa a ecetmuslicán át a kékbánáig minden állatot magába foglal, és mégis a gerincesek, mi emberek is csak ennek a zoomassának a 10%-át alkotjuk, minden gerinces 10%-át alkotja.
Ezeket, amiket te elmondtál, ezt mégis ki az, aki meg tudta figyelni? Ki az, aki bekukucskált egy bolyba, hogy lássa, mi folyik bent?
Laboratórium körülmények közt figyelték meg leginkább ezeket, meg azért az utóbbi időben eléggé kutatott ez a téma, de a ökológiai kutatásokról még mindig csak néha feltételezések vannak egyes fajoknál, meg nem is annyira keresik ezeket a fajokat. A rovarászok nem annyira érdekeltek ez ügyben, mindenki lepkészik általában, vagy madarászik, úgyhogy ez egy kicsit hiányos.
De azért érdekes a hangyák világa, ugye? Te elkötelezted magad mellettük?
Hát én leginkább amúgy holyvákkal foglalkozok, úgyhogy nem speciálisan a hangyákkal, de ez egy elég...
Akkor te másik oldalon állsz.
Igen, én a másik oldalon állok, én az ellenség oldalán, mondjuk így. Hát a holyvákról meg még annyit, hogy a leggyakrabban holyvák fordulnak elő, a legnagyobb számban, legalábbis hazánkban, hangyák mellett.
Valami eszi is a hangyákat? Tehát becsapja őket, hogy csapdába csalja?
Valami eszi is a hangyákat, például a hangyászholyvák eléggé jó hangyavadászok. A vadászatát úgy kell elképzelni a hangyákra, hogy hátulról becserkeli, mondjuk így, és próbál felugrani rá, ha sikerül neki, akkor meg a fejét próbálja a hangya feje is a torak közé benyomni, azaz valósággal le akarja fejezni, de ezt úgy kell elképzelni, hogy közbe szalad a hangya, és ha hirtelen befékez, akkor lelöki róla a bogarat, úgyhogy mintha rodeózna.
Tehetetlenség törvénye.
Igen. Meg ezek a holyvák akár csoportosan is tudnak vadászni, és egymás közt meg osztoznak a prédán, és nem veszélyesek egymásra se.
És van olyan eset, amikor a hangya is nyer abból, hogy ad valamit egy másik fajnak, egy másik rovarnak?
Hát vannak egyes boglárkák, amelyik a fakultatív mirmekofiliát választották. Ők lárva alakban mindenféle cukros váladékot termelnek, mondjuk így mészharmatnak, és ezt a hangyák eléggé szeretik, és a boglárkákat ezért őrzik hasonlóan a levéltetvekhez. Viszont a boglárkának eléggé sok energiát elvesz a mészharmat termelése, ezért több lárva stádiumot kell megélnie, és kisebb is lesz imágó alakban.
Kimeríti.
Kimeríti, igen.
Tehát a holyvák a kedvenceid, vagy legalábbis őket szeretnéd kutatni, vagy kutatod már most?
Szeretném kutatni.
Kívánom, hogy így legyen.
Köszönöm.
Miből áll a kutatás? Hogy lehet kutatni a holyvákat?
Hát a holyvák nagyon sokféle életmódot folytatnak. A legnépesebb bogárcsalád hazánkban, 1400 fajuk van. Általában ragadozó életmódot folytatnak, de előfordulhatnak ürülékben is, meg virágporoknál is, meg növényeket is fogyaszthatnak. Számtalan módon lehet őket gyűjteni fűhálóval, de leginkább amúgy a talajhoz kötődnek. Ezért mindenféle talaját nézi módszerrel, úgynevezett rostálással.
És fedeztél már föl új holyvafajt?
Nem, ott még nem tartok.
Az elhangzott beszélgetésben a hangyákról és azokról a rovarokról, akik megtanultak hangyául, Cserepes Miklóst hallották. Most Fejlém Evet, ilyen kutya nincs is című könyvének 35. része következik. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Anyai nagyszüleimnek volt egy nyaralójuk, meg egy tavacskájuk Quebec hegyvidékének egyik eldugott csücskében, és a család rendszerint így gyűlt össze a nyári hónapokban. Lényegében kellemes emlékek fűződnek hozzá, mert mentes volt az üdülőhelyek többségének jellegzetes rémségeitől. A tavon nem dübörögtek hájas és agyalágyult férfiak vezette motorcsónakok 100 kilométeres eszelős sebességgel a semmibe. A partot nem szegélyezték egymásba ragadt hitvány gyufás katujányi nyaraló bódék sorai, a városi nyomortelepek erdei hasonmásai. Nem volt itt semmi egyéb, csak egyetlen, ízlésesen szerény gerenda épület, egy még szerényebb csónakház hálófülkével, no meg a tóvízében tükröződő erdeik árnyas lombjába burkolózó, enyhet adó, háborítatlan dombok. Korcsinak meg nekem magát a mennyországot jelentette ez az ug. Kivált Toronto borzadája és az ontáriói falu majd ugyanolyan ocsmánysága után. Amellett ez volt az első szerelmem színhelye. A leányzó apja tehetős orvos volt, szintén nyaraló tulajdonos az egyik közeli tópartján. Maga a leányzó nem volt egészen közönyös irányomba, ráadásul kedvelte valamelyest a költészetet, ami ez időtájt érdeklődésem homlokterébe állt. Nyakra főre írtam a kissé búskomor hangulatú verseket, szívem hölgye azonban végtelen türelemmel hallgatott végig, amikor elszavaltam neki őket. Máig emlékszem egy részletre, amely, ha jól tudom, különösen a szívébe markolt. A költemény egy cserben hagyott szerelem szomorú vesztét panaszolta ilyesfajta strófákban. Nem látó, megtört, hűlt tekintete, még egyre fürkésző a messzi kék leget. Halott eszempár, életnek jele csupán a tükrén játszó zöldes döglegyek. Nézetem szerint ez igencsak hatásosan csengett, és így vélekedett szívem hölgye is. Minden bizonnyal csodás dolgok születtek volna kettőnk kapcsolatából, ha nem szakad meg oly kegyetlen módon, alig egy röpke héten belül. A Kazabazua nevű szomszédos faluban, amely minden érdemesebb térképen megtalálható, szombatonként táncestet rendeztek, és sikerült kivívnom, hogy az egyik ilyen bulira elvihessem szívem hölgyét. Pénteken éjszaka, miközben ágyamban ábrándoztam, hatalmas nyári zivatar tört ki, de ez sem töltött el aggodalommal, pedig ez a förgeteg döntötte romba az életemet. Már az első vad rohamával kitépett egy fenséges vén fenyőfát, amely legalább 200 esztendeje állt a házunk mellett. A vén óriás kidőltével hontalanná vált a gyökerek alatti vacokban tanyázó bűzös borsz család. A borzok rögvest újabb menedéket kerestek, és meg is találták a házikó padlója alatt, amelyet a szellőzés véget egy kis térköz választott el a talajtól. Bal szerencséjükre Korcsi, akinek kóros rettegése a viharoktól egy csöppet sem enyhült az évek során, már rég kisajátította ezt a rejteket, és a jövevényeknek nem igen jutott férőhely. Szüleim és nagyszüleim a kandallóban lobogó tűz előtt üldögéltek, amikor az ősfa kidőlt. Nagyanyám, aki világilletében hajlamos volt személyes sértésnek tekinteni az úr bizonyos cselekedeteit, lelke legmélyéből felháborodott, felpattant, róni kezdte a szobát, és valahányszor elhaladt az ablak előtt, megszemlélte a pusztítást. Just is megtagadom, fakadt ki végül. Azért se vagyok hajlandó másik fát ültetni. Mi a fenének? Csak hogy legyen neki mit kidöntögetni megint? Nagypapa bölcsen elengedte a füle mellett a szónoklatot, de a szüleim még akkor is ezen emésztődtek, amikor mind a négyen észrevették, hogy a természet fülsértő hangzavarában újabb disszonáns hangok keverednek. Valahonnan a lábuk alól különös, folytott zajok, rohangászás, horkanások, egy-két tompa morgás és valami furcsa feleselésféle hallatszott. Nagymama, aki igazán ritkán esett zavarba, tanácstalanul bámult maga elé végül, megdöngette lábával a padlót. Hát, mi folyik itt már megint? Rikoltotta. A padló deszkák kissé korhadoztak már. Vakpadló sem volt alattuk, így aztán nagymama azon mód választ is kapott kérdésére. Négy egyenes ági felmenőm se szó, se beszéd evakuálta az épületet, és a tóparti csónakház hálófülkéjébe menekült. Engem kőszívű részvétlenséggel, melyet máig is szintén megbocsáthatatlannak tartok, egyszerűen sorsomra hagytak. Valamicskével később én is felriadtam. alant a ramazúri erősen felfokozódott, a bűztől elállt a lélegzetem. Felkaptam a dunyhát, pejhes ölébe rejtettem orromat, kirohantam az ajtón, és a sárban csúszkálva megindultam a meredek lejtőn a vízpart felé. Egy villámlás fénye megvilágította az ösvényt, és rajta alig 2-3 lépésre tőlem egy fehérlő, rémült pofácskát, egy borzét, amely nyilvánvalóan a házunk alatt dúló égszakadás földindulásból mentette inaszakadtából az írháját. Akárhogy igyekeztem, nem tudtam megállni. Csupasz talpammal hasztalan próbáltam fogódzót találni a meredek, agyagos csapáson. A borz is, meg én is feltartóztathatatlanul siklottunk lefelé a csúszkán, amelynek tövéhez kibogozhatatlanul összefonódva érkeztünk mindketten a dunyhában. A hálófülkébe valahogy senki nem akart beereszteni, sőt nagymama még az ajtót is bezárta az orrom előtt. A te kutyád az a rohadék, erigy, aludjál csak vele, jelentette ki szokatlan keserűséggel a hangjában. Tény és valóság, hogy az éjszaka hátralévő részét egy felfordított ladik alatt voltam kénytelen eltölteni. Szombaton hajnalban már a túban álltam, és keményen munkálkodtam a kátrány szappannal. Ez szörnyűséges nap folyamán időközönként újabb és újabb kísérleteket tettem, úgy mint paradicsomlével, petróleummal, benzinnel, terpentinnel, habkővel, és bár semmelyik sem bizonyult maradéktalanul hatásosnak, estére viszonylag borzmentes voltam, vagy legalábbis én már nem éreztem a tulajdonszagomat, és a megtisztulásból fakadó, elhibázott önbizalommal felkerekedtem, hogy táncba vigyem szívem hölgyét. Mindössze pár száz métert kellett csak együtt megtennünk, amellett kellemes esti szellő lengedezett, és mivel egy kissé szívem hölgye mögé kerültem, nem lepleződtem le azonnal, de neki éber érzékszervei voltak. Fussunk, szólalt meg hirtelen, azt hiszem egy bűzös borz van valahol a közelben. Hangjából valami páni rémület csendült ki, ami mód fölött meglepett, mert mindaddig szinte példátlanul bátor teremtésnek látszott. A tánc estét egy jókora csűrbe rendezték igen nagy érdeklődés mellett. A világítást olajlámpákkal oldották meg, amelyek a már amúgy is vulkáni hőséget szinte elviselhetetlenné fokozták. Még az első tánc sem ért véget, amikor ráeszméltem, hogy nem úszom meg a dolgot, de mivel sikerült kiügyeskednem, hogy minden számot végigropjunk, és iparkodtam minél gyorsabban ide-oda cikázni a tolongásba, elértem, hogy ne vetődjék egyenesen rám a gyanú fenyegető árnyéka. Hatalmas kő esett le a szívemről, amikor szívem hölgye alig félórányi táncolás után hirtelen a karomba csimpaszkodott, és fulladozó hangon esdekelni kezdett, hogy azonnal vigyem haza. Szeme sarkából a táncolókat leste, és valami sajátos űzöttség lopózott a tekintetébe. Ahogy kibotorkáltunk az ajtón, úgy éreztem, jobb, ha meggyónom vétkemet. Szívem hölgyének volt humorérzéke, hát úgy gondoltam, jót mulat majd a dolgon. Nyaralójuk előtt megálltunk az ösvényen, és elmeséltem neki mindent. Szívem hölgye felnyögött, sarkon fordult, és úgy berohant, mintha a tatár kergette volna, és a mai szent napig nem láttam viszont. A bátyja adta meg végül a magyarázatot, jó pár nappal később a helybeli vegyesboltban futottunk össze, és addig kötöttem az ebet a karóhoz, míg el nem árulta, miért nem hajlandó többé találkozni velem a húga. A báty a hasát fogta a röhögéstől. Hát tényleg nem tudod? Kérdezte, ami elég hülye kérdés volt, hiszen honnan az ördögből tudtam volna. Hát ez eszméletlen. A borz szag az oka, nyerítette, amikor végre úgy, ahogy megzabolázta a nevető izmait. Jane allergiás rá, csalán kiütést kap tőle tetőtől talpig, és egy hónapig is eltart nála.
Ferli Mavet Ilyen kutya nincs is című könyvének 35. része hangzott el. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Rajtuk kívül még búcsúzom a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikus Karkus István nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Anselm Grün Megbékélés Istennel sérült istenképeink gyógyítása című művének 6. részét Varga Orsolya olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Anselm Grün Megbékélés Istennel sérült istenképeink gyógyítása. Az áldozati és engesztelési szerepeken végzett munka. A kora gyermekkori tapasztalatok alapján sok emberbe bevésődött két elképzelés. Az egyik az, hogy föl kell áldozniuk magukat másokért, a másik, hogy életükkel ki kell engesztelniük valamit, saját vagy idegen bűnöket. Mindkét elképzelésnek van pozitív oldala, de mindkettő vezethet önmagunk túlterheléséhez és Isten mérgezéshez is. Mert ha így közelítünk Istenhez, ő olyan hatalom, akinek föl kell áldoznunk életünket, és aki ránk és szükségleteinkre nincs tekintettel. Mindkét elképzelésnek van pozitív oldala, de mindkettő vezethet önmagunk túlterheléséhez és Isten mérgezéshez is. Mert ha így közelítünk Istenhez, akkor ő olyan hatalom, akinek föl kell áldoznunk életünket, és aki ránk és szükségleteinkre nincs tekintettel. Ha anyám helyesnek vélte, hogy betegségeit gyermekeiért és unokáiért ajánlja fel, akkor ez részéről a szeretet kifejezése volt. Az odaadás és a szeretet aktusává alakította át azt, amit rám ért a sors. Ez a felajánlás értelmet adott életének és szenvedésének, és így kedvező légkört teremtett maga körül. Nem siránkozott betegsége miatt, hanem elfogadta, s a gyermekei iránti szeretetté változtatta. Ez az áldozat pozitív oldala. De van a dolognak negatív oldala is. Félünk kielégíteni szükségleteinket, úgy gondoljuk, hogy fel kell őket áldozni Istennek, nem kielégíteni őket, hanem lemondani róluk. Úgy véljük, hogy csak akkor teszünk eleget Istennek, ha a lehető legtöbb áldozatot hozzuk érte. Az áldozatnak ez a képe teljesítményt feltételez. Minél többet áldozok fel Istennek, annál nagyobb a teljesítményem. Egyesek úgy vélik, hogy áldozatukkal mintegy le kell törleszteniük bűneiket, el kell tüntetniük a világból valami negatívumot. Mások az áldozati bárány szerepével azonosulnak. Ezt a szerepet mindenek előtt a nők kedvelik, föláldozzák magukat a családjukért. Ez nem feltétlenül rossz dolog, hiszen odaadják magukat gyermekeikért. Nem saját szükségleteik körül forognak, hanem gyermekeikért törik magukat. Ám aki teljesen azonosul az áldozati bárány képével, az nem fogja észrevenni, hogy hatalmat gyakorol vele. Az ilyen áldozati bárány mellett nem jó élni. Az embernek mindig rossz a lelki ismerete, ha kívánságai támadnak. Verena Kast, svájci pszichológus könyvet írt Abschied von den Opferrolle, búcsú az áldozat szereptől címmel. Ebben arra szólít fel, hogy mondjunk búcsút az áldozat szerepnek, mert az passzivitást idéz elő. Nem magunk éljük az életünket, hanem csak tárgyai leszünk az életnek, csupán megtörténik velünk az élet. Paradox dolog, de az áldozat tettessé is válhat. Nem csak abban az értelemben, hogy akik visszaélés áldozatai lettek, könnyen továbbadják sérelmüket, maguk is visszaélnek másokkal, hanem arra az áldozat szerepre is vonatkozik, amelyet betöltünk valamely csoportban. Egy terapeuta mesélte nekem, hogy csapatában az egyik kolléganő mindig áldozatnak érzi magát, és ezzel az egész csoporton uralkodik. Bűntudatot kelt a körülötte élőkben. Ők a felelősek azért, hogy neki rosszul megy a sora. Ő maga azonban egyetlen lépést sem tesz annak érdekében, hogy kilépjen a szerepéből. Nem egyszer történik hasonlóképpen a családban is. Az anya föláldozza magát a családjáért. Ő az áldozat, akinek minden piszkot el kell takarítania a többiek után. Ezzel azonban megbénítja a gyermekeit és a férjét, negatív hatalmat gyakorol rajtuk. Áldozatnak lenni passzív szerep. Búcsút kell mondanunk ennek a passzív szerepnek, hogy saját kezünkbe vegyük és magunk alakítsuk az életünket. Könyvének ezért adta Verenak azt az alcímet, Éljük a saját életünket. Verenak két veszélyre figyelmezteti azokat, akik azonosulnak az áldozat szerepével. Könnyen lehet, hogy azonosulnak a támadóval, vagyis azzal, aki áldozattá tette őket. Csak hogy a támadóval való azonosulás következtében az ember elidegenedik saját énjétől. Aki a támadóval azonosul, eltávolodik mély énjétől. Olyan erővel azonosítja magát, amely nem tartozik a saját személyiségéhez. Kölcsönzött erő ez. Ez pedig egyre jobban eltávolítja az embert igazi énjétől, s végül már nem is érzékeli önmagát. A másik veszély szerepük felnagyítása. A nagyság különféle képzeteivel való azonosulás számos áldozat számára a túlélés egyetlen útja. Mindenek előtt akkor, ha nem kapnak külső segítséget, idealizálják áldozati szerepüket. Azt mondja például, az én problémám olyan súlyos, hogy a közelébe sem merészkedik senki, csak is egyedül viselhetem el. Aki áldozattá vált, annak gyakran szüksége van a nagyság efféle képzeteire. Helyzetének idealizálása legalább annyira stabilizálhatja önérzetét, hogy egyáltalán tovább élhessen. Az áldozat szerep ilyesfajta idealizálásában azonban ott rejlik a veszély, hogy nem is akarunk kilépni az áldozat szerepéből. Jól berendezkedünk benne, s bár nagyon sajnáljuk magunkat, tulajdonképpen lubickolunk ebben a helyzetben. Ilyenkor legalább megnő az öntudatunk. Az önsajnálat azonban nem engedi, hogy búcsút vegyünk ettől a grandiózus áldozat szereptől, és elszánjuk magunkat a belső változásra. Ahhoz valódi részvétre lenne szükségünk, ami más, mint az önsajnálat. Verenak azt tanácsolja, hogy lépjünk ki az áldozat passzív szerepéből, mégpedig úgy, hogy aktívan kezdjük alakítani életünket. Ehhez az elhatározáshoz azonban az is hozzátartozik, hogy föláldozunk, odaadunk valamit. Ahelyett, hogy megmaradnánk az áldozat passzív szerepében, aktívan kell áldozatot hoznunk. Föláldozni valamit ebben az értelemben azt jelenti, önként odaadunk valamit egy magasabb rendű eszme vagy érték szolgálatában. Visszaélések áldozatairól beszélünk. Ezek az emberek valóban áldozatul estek olyan elkövetőknek, akik rajtuk élték ki elfojtott szexualitásukat, és ezzel súlyos sebet ejtettek rajtuk. Fontos, hogy engedjük megszólalni az áldozatokat, és foglalkozzunk sérelmükkel. Az ember ősi vágya, hogy a tettesek ne diadalmaskodhassanak áldozataikon, mondja Max Horkheimer filozófus. Az áldozatokon esett sebek terápiájában azonban lényeges lépés, hogy maga a sértett hagyja maga mögött az áldozat szerepét. Fel kell ismernem, hogy áldozattá váltam. Ez fájdalmas felismerés, de nem maradhatok meg örökre az áldozat szerepében, nem engedhetem, hogy továbbra is hatalmában tartson az, aki kihasznált. Áldozattá váltam, s ez végtelenül fájt. Képtelen voltam védekezni, tehetetlen voltam. De most már olyan ember vagyok, aki el tud határolódni attól, ami történt. Ahhoz, hogy ki tudjak lépni az áldozat szerepből, mindenek előtt haragra van szükségem. A harag segítségével kivettem magamból azt, aki oly mélyen megsebzett. Elhatárolódom tőle. Megszabadítom magam a fölöttem gyakorolt hatalomtól. Haragomból nőhet ki az az elhatározás, hogy talpra állok, hogy harcolni fogok magamért és az életemért. A harag így aktív erővé alakul bennem, amely képessé tesz arra, hogy elhatárolódjak a sértő féltől és a saját életemet éljem. A harag az az erő, amelynek segítségével megszabadulhatok az áldozat szereptől. Aki áldozat, az passzív. Ezért a terápiának fontos eleme, hogy birtokba vegyem lelkem aktív erőit. Egyrészt az agresszív erőket, amelyek szembefordítanak a sértővel és megvédenek tőle. Többé nem adok neki hatalmat magam felett, másrészt a spirituális erőket, amelyekhez még el is kell jutnom. A spirituális erő az engem átható isteni erő. Ha engedem, hogy belém hatoljon, akkor megvéd azoktól a negatív energiáktól, amelyek a megsebződés folytán még hatnak bennem. 2000-ben evangélikus teológusok egy csoportja összeült, hogy adekvát módon közelítsen az áldozat fogalmához. Közben világossá vált számukra, milyen nehéz manapság helyesen bánni ezzel a képpel. A német nyelv csak egyetlen szóval tudja kifejezni az áldozat fogalmát, Opfer. A francia két fogalmat ismer, a victim és a sacrifice. A victim az az áldozat, akit mások tettek áldozattá, aki mély sérülést szenvedett. A sacrifice ellenben az aktív feláldozást, az áldozathozatalt jelenti. Valamilyen áldozatot hozok, feláldozom másokért a szeretetemet, az erőmet, az időmet. A német ilyenkor inkább az odaadás szót használnánk. A németben ilyenkor inkább az odaadást, Hingabe szót használnánk. Pascal Bruckner, francia filozófus szerint korunk egyik ismertető jegye a viktimizálódás. Ez azt a magatartást jelöli, hogy mindig áldozatnak érezzük magunkat, nyomorúságunkért mindig mások a felelősek. Ez a magatartás vezet oda, hogy az áldozatok maguk válnak sértőféllé, másokat vádolnak, másokat tesznek felelőssé azért, hogy rosszul megy a soruk. Bruckner szerint Amerikában a victimology kezd nemzeti járvánnyá válni. Mindenki érezheti magát áldozatnak. John Taylor így határozza meg az áldozattá válás feltételét. Csak arra van szükség, hogy az ember kijelentse, van bizonyos joga valamihez, csak bizonyítania kell, hogy megfosztották ettől a jogától, és már is megszerezte az áldozat státusát. Ez nem csak az egyénekre érvényes, hanem csoportokra is. Bruckner úgy véli, hogy manapság minden kisebbség a közösség mártírjává teszi magát annak érdekében, hogy megvédje vívmányait. Bruckner így festi le a jövő emberét, akit az áldozatmentalitás határoz meg. Megöregedett, pityergő, pólyás gyerek, akinek ügyvéd támogatására van szüksége. A jövőnk ezek szerint talán szenilis csecsemők gyülekezetéhez vagy zsémbes jogászok klubjához lesz hasonló. Fennáll a veszély, hogy az emberek egyszer csak törni kezdik magukat azért, hogy áldozatnak számítsanak. Ha ahhoz, hogy az embernek igaza legyen, elég, ha áldozatnak nevezi magát, akkor mindenki azért fog harcolni, hogy elfoglalhassa ezt a hálás pozíciót. Természetesen nagyon óvatosan kell bánnunk ezekkel a megfogalmazásokkal, nehogy megbántsuk a valódi áldozatokat. Aki spirituális vagy szexuális visszaélés áldozata lett, az sértőnek érzi az ilyen mondatokat. Regine Munz úgy véli, hogy az áldozat fogalmának tisztán elméleti tárgyalása nem segít. Történeteket kellene mesélnünk egymásnak. Ha valaki, aki erőszakot szenvedett, elkezd mesélni arról, hogyan keveredett ebbe a helyzetbe, és hogyan bánt ezzel a helyzettel, és ebben az összefüggésben kijelenti, hogy tulajdonképpen egyszerre áldozat és elkövető, akkor ez valami más. Ezért úgy gondolom, hogy éppen ezeket a kényes pontokat jobban dolgozhatjuk fel egy történettel, mint fogalmi leírásokkal. Nyilván árnyaltan kell fogalmaznunk, amikor arról beszélünk, hogy az áldozatok egyidejűleg elkövetők is lehetnek. A puszta állításnál fontosabb lenne történetekkel bemutatni az áldozatok és az elkövetők szerepének összefonódását. Akkor nem ítélkeznénk, amikor egy történetet hallunk, magunk is részeseivé válunk. Érezzük, hogy tetten értek, de ugyanakkor azt is, hogy megértenek minket. És aki úgy érzi, hogy megértik, az vállalhatja a maga ambivalens szerepét. Arno Gruen német pszichoanalitikus a harmadik birodalom idejéből beszélt el történeteket arról, hogyan váltak egyesek áldozattá, és hogyan tettek áldozattá másokat. A harmadik birodalom tisztségviselői valamennyien elidegenedtek valódi énjüktől. Elidegenedettségüket csak úgy tudták elviselni, hogy mások ellen harcoltak, és elfojtottak magukban minden részvétet a szenvedők iránt. Ha egy gyermek túl nagy fájdalmat kényszerül elviselni, akkor saját áldozat voltának élményéhez más áldozatokat keres, hogy fölébe tudjon kerekedni a fájdalomnak, amelynek forrását nem ismeri felismerni. Az Arno Gruen által elmondott példákból megérezzük, mennyire fontos lenne vállalnunk áldozatmi voltunkat annak érdekében, hogy ne érezzünk késztetést mások áldozattá tételére. Ellen Strubbe, evangélikus vallásfilozófus úgy véli, ma tanácstalanul állunk az áldozat jelensége előtt. A legtöbben a mazochizmussal vagy az önbüntetéssel kapcsolják össze az áldozatot. Holott az áldozat legmélyebb értelme emberemlékezet óta mindmáig ugyanaz maradt. Annak a körülménynek a jelképe, hogy nem vagyunk képesek pusztán önmagunk erejéből, pusztán önmagunkért élni. S nem élhetünk anélkül, hogy ne fáradoznánk a visszacsatolás érdekében, hogy így magunkat és másokat is életben tartsunk.
Kedves hallgatóink, Anselm Grün, Megbékélés Istennel, Sérült Isten képeink gyógyítása című művének 6. részét hallották. Felolvasta Varga Orsolya. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Lidvina Szűz. Lidvina Hollandiában született 1380. március 18-án virágvasárnapon, mi alatt a passiót énekelték a templomban. A keresztségben a Lidvina nevet kapta, ami azt jelenti sokat szenvedő. Ebben benne van az élettörténete és lelki nagysága. Apja elszegényedett nemes volt, de Lidvinának szép és boldog gyermekkora volt. Nagy igényei nem voltak. A gyermeklélek egészséges ösztönével nyílt meg lelke az Úr Jézus előtt. Benne és az ő ügyében találta örömét. Szülei példája is segítette ebben. Az Úr azonban nagyobbra választotta ki. Azt akarta, a szenvedés hőse legyen. 15 éves korában Gyertyaszentelő boldogasszony napján kiment megnézni a korcsolyázókat. Frissen, egészségesen, mint a város egyik legszebb leánya ment ki, és súlyosan megsebesülve vitték haza, mert az egyik korcsolyázó leány vigyázatlanul nekiment és fellökte. Olyan szerencsétlenül esett, hogy egy bordája eltörött. Hiába volt az orvosok erőfeszítése, egész életére nyomorék maradt. Még fájdalmait sem tudták csillapítani. Állapota egyre rosszabbodott. Betegségének negyedik évétől kezdve állandóan feküdnie kellett maga tehetetlenül. Törött bordája befelé gennyesedett, és lassan minden szervét megmérgezte. A belső szervek romlása több helyen iszonyú sebekben tört ki. A szüntelen fekvés is fölsebezte testét, alig volt rajta épp hely. Egyik szeme világát is elveszítette, a másik szeme gyulladásban volt, s a világosságot nem bírta. Míg szülei éltek, ők ápolták. Azután egyik testvérének leánya Petronilla ápolta, de őt is elvesztette. Egy alkalommal ugyanis a burgundi herceg járt seregével falujukban, s a lakoma alatt az orvosok a szerencsétlen betegről beszéltek. A kíséret néhány durva lelkű, kíváncsi embere elment megnézni, de nem esett meg a szívük rajta, hanem gúnyolták, sőt bántalmazták is. Amikor Petronilla védelmére kelt, ellökték a leányt úgy, hogy eltörte a lábát, és nem sokára meg is halt. Akkortól aztán egy unokaöccse ügyelt Lidvinára. A nagy szegénység is nehezítette a beteg helyzetét. Szülei halála után elszakadozott az ágyhúzat, a puszta szalmán feküdt, később pedig egy deszkán. A téli hidegtől is sokat szenvedett. Egy rendkívül hideg télben a könnyek az arcára fagytak. Máskor viszont gondatlanságból hagyták, hogy a lába huzamosabb ideig tüzes szénen maradjon. Érthetetlen, miként maradhatott életben 38 éven keresztül ilyen kimondhatatlan nyomorúságban, és hogyan győzte türelemmel. Az első 3 évben még nem győzte. Akkor még fájt neki, ha jöttek egészséges leánytársai, és vigasztalni próbálták. Szívesen lett volna ő is egészséges, de nem volt remény. Végül egy pap biztatására megtalálta azt, aki a remény nélkül lévőknek is reménysége lehet, az Úr Jézus Krisztust. A pap mondta neki, hogy elmélkedjen Jézus szenvedéséről. Eleinte nem sikerült, de azért kitartott, s végül a legédesebb vigasztalást tudta belőle meríteni. Elragadtatásokban is vezette és vigasztalta az Úr. Egy látogatójának így nyilatkozott erről. Persze, hogy nagyon szenvedek, és ha az Úr nem segítene vigasztalásaival, nem bírnám. Az én gyönge erőm összetörne a fájdalom alatt, de az ő irgalmából minden éjjel elragadtatom a mennyországba. A mennyei örömök közé egy órára, vagy hosszabb időre is, s ez a boldogság nem csak elviselhetővé, de örvendetessé teszi a szenvedést. Őrangyalát is sokszor látta, s az ilyen elragadtatások után nyomorúságos kamrájába csodálatos illatot hozott magával, amit a látogatók is megéreztek. Emlegeti, hogy voltak évei, amikor úgy elárasztotta az Úr kegyelme, hogy semmit sem kérhetett, amit meg nem kapott volna. Máskor azonban arról panaszkodik, hogy nem kap semmi vigasztalást. De lelki elhagyatottságában is kitartott. Azt mondta, hogy ha egy üdvözléggyel meg tudna szabadulni betegségétől, akkor sem kérné. Csodálatos, hogy megtört halódó testében a lelke mindig mások segítségére gondolt. Olyan hatalmas erő áradt ebből a szenvedő lélekből, hogy néhány szava elég volt megrögzött szívek lágyítására, viszálykodók békítésére. Gyöngét szeretettel segít a meghalt lelkeken. Elhunyt apjáért, anyjáért ajánlja föl szenvedéseit. Még elragadtatásaiban is az isteni ítélet elé lépőket támogatja, amint Balduin van der Waldéval is tette, aki valamelyik szomszédos faluban sekrestés volt. Egy éjjel látomásában egy meredek hegy lábánál látta őt állni Lidvina. Hiába erőlködött a szegény ember, nem bírt fölmászni. Lidvina odament hozzá, és nagy erőlködéssel fölsegítette. Másnap reggel gyóntatójától hallotta, hogy az éjjel meghalt a sekrestés. Így hát kellett neki a segítség. De a földön küszködő szegényeken is segített, azt a kevés ruhadarabot, edényt, pár garast, ami szülei után maradt, nekik adta. Ha valami jobb falatot kapott alamizsnaként, másnak küldte el. Ő különben is alig evett. Élete vége felé éveken keresztül az oltári szentség volt egyetlen tápláléka. Betegsége elején, szülei életében még ivott néha egy kis bort vagy sört, de ha szegény jött, erről is lemondott, hogy inkább azt kapja. Élete végén, látomásaiban gyakran jelent meg előtte egy rózsatő. Kicsi volt, de napról napra nőtt. Őrangyalától megtudta, hogy akkor jön el érte az Úr, amikor a rózsatő egészen virágba borul. 1433 húsvétja előtt már csak egy-két virág hiányzott. A húsvéti alleluját még csak elragadtatásban hallotta, földi testben, de két nap múlva végleg az örökké valóságba ragadtatott. Minden rózsája kivirágzott. Halála után teste csodálatosan visszakapta ifjúkori épségét, szépségét.